Jó estét kívánok, ez a Híradó csütörtök este, Borsa Miklós vagyok. Meglódult az építőipar, 12,5%-kal nőtt az ágazat teljesítménye az egy évvel korábbihoz képest. Több mint 500-an haltak meg az egyiptomi zavargásokban, az iszlamisták szerint már fékezhetetlen a népharag. 580 kilométer, minimum ennyit kell levezetnie annak, aki jogosítványt akar szerezni. 3,5 év a randalírozónak, gyorsított eljárásban ítélték el a rendőröket támadó szurkolót. Majdnem 12,5%-kal volt nagyobb az építőipar teljesítménye júniusban, mint egy évvel korábban. A folyamatos emelkedés már majdnem fél éve tart. Erre, ahogy az elemzők fogalmaztak, emberemlékezet óta nem volt példa. Kedvező jel, hogy nőtt a megrendelések száma is. Az építőipar emelkedése a következő hónapokban is folytatódhat, ami segítheti a gazdasági növekedést a második fél évben.
150-160 fokos az aszfalt.
Még a legnagyobb melegben, délben a tűzőnapon is aszfaltoztak néhány napja az egyik budapesti útépítésnél. És folyamatosan dolgoznak a munkások a Salgó-Tarjáni óvoda bővítésén is. A kivitelező cég vezetője azt mondja, tavaly nyáron alig volt munkájuk, de most 5 nagyobb megrendelésük is van egyszerre.
Tavaly évben kicsit ijesztő volt már nyár közepére, és már nem volt annyi megrendelés. Úgy vettük észre, hogy valaminek kicsit vége szakad. De hál' Istennek ez megváltozott az idei évvel, februártól, mert innentől pedig rengeteg megbízást kaptunk. Felkéréseket.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az építőipari termelés júniusban 12,4%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Az első fél évben pedig 7,2%-kal teljesített jobban az ágazat az előző év hasonló időszakához képest. Kiemelkedő mértékben több mint 35%-kal nőtt az épületépítési ágazat termelése. Az építési vállalkozók országos szakszövetségének alelnöke azt mondja, az út és a vasút fejlesztési munkák is jelentősen hozzájárultak a kedvező építőipari adatokhoz.
Ezt mi mindenképpen pozitívan kell, hogy értékeljük ezt az elmozdulást, hiszen valami feltűnt már az alagút végén, valami kis fény, hogy javul a helyzet.
Azt látszik, hogy az év elején volt egy nagy húzás. És
a megkérdezett elemző szerint éves átlagban biztosan érdemi emelkedést tud majd felmutatni a szektor, de a tartós növekedéshez a lakás- és irodaépítéseknek is fel kellene lendülnie. Ez segítheti, hogy az alacsony jegybanki alapkamat miatt egyre kedvezőbb feltételek mellett lehet forint alapú hitelekhez jutni.
Egy lassú kilábalásra azért csak-csak lehet számítani, ugye itt a hitelpiaci problémák már évek óta velünk vannak, ezek azért vélhetően fognak oldódni, jobb lesz a kereslet, most már nem csak az út-vasútépítés fog húzni, hanem esetleg lassan-lassan elkezd a lakásépítés, vagy az irodaépítés is beindulni.
A KSH szerdán tette közzé a második negyedéves GDP adatokat. Ebből kiderült, hogy másfél év után először nőtt a magyar gazdaság 0,5%-kal. A növekedés egyik motorja éppen az építőipar, illetve a mezőgazdaság volt.
Pattanásig feszült a helyzet Kairóban. Mohamed Mursi megbuktatott egyiptomi elnök több száz híve megtámadta és felgyújtotta a kormányépületét. Az iszlamisták szerint Egyiptomban fékezhetetlenné vált a népharag. Szerdán a hivatalos összesítés szerint 525-en haltak meg, amikor a rendőrség felszámolta Mursi támogatóinak több mint egy hónapja tartó ülősztrájkját.
Lángokban áll az egyik kormányzati hivatal Kairóban. Délután a megbuktatott elnök Mohamed Mursi több száz híve megostromolta az épületet. Az iszlamisták molotov koktélokkal dobálták a hivatalt. Mursi támogatói azt mondják, a szerdai vérfürdő után fékezhetetlenné vált a népharag. Az utcai harcok szerdán azután kezdődtek Kairóban, hogy a rendőrség erőszakkal feloszlatta a volt elnök szimpatizánsainak hetek óta tartó több tízezres ülősztrájkját. Az összecsapások után kiégett, felborított autók, ledöntött sátrak, kifosztott és felgyújtott üzletek, betört kirakatok maradtak. Az áldozatokat ide az egyik kairói mecsetbe vitték. A hírügynökségek képein mindenhol fehér lepelbe burkolt holttesteket látni, több százat. De a felvételek annyira megrázóak, hogy kegyeleti okokból nem mutatjuk. Az áldozatok azonosításában önkéntesek segítenek. Ez a nő azt mondja, nem igaz az, amit a kormány állít, hogy a tüntetőkre csak gumilövedékekkel lőttek. Szerinte a békés tüntetők éles lövedékektől haltak meg. Az átmeneti kormány még szerdán szükségállapotot és éjszakai kijárási tilalmat rendelt el. Sok kairói egyetért az intézkedésekkel. Végre felszámolták a demonstrációt. Ha ez a káosz tovább folytatódott volna, romba döntötte volna az országot, mondja ez a férfi. Mursi hívei azt állítják, nem törték meg az ellenállásukat. Folytatjuk a tüntetéseket, amíg mindannyian meg nem halunk. Milliók demonstrálnak majd tovább, mondja a volt elnök egyik támogatója. Elemzők szerint Egyiptom a polgárháború szélére sodródott. A vérontást világszerte elítélték. Az Európai Unió önmérsékletre szólította fel az egyiptomi biztonsági erőket. Az Egyesült Államok szintén az erőszak azonnali megszüntetését sürgette.
Az egyelőre biztonságos üdülőterületeket leszámítva nem javasolja az utazást Egyiptomba a külügyminisztérium, de akik a Vöröstenger partjára készülnek, azoknak is azt ajánlják, hogy fontolják meg az utazást. A magyarok által legkedveltebb úti célokon, Hurgadában és Sharm el-Sheikhen egyelőre nyugalom van, de az egyiptomi helyzet teljesen kiszámíthatatlan.
Egyiptom a magyar turisták egyik legkedveltebb nyaralóhelye. A főszezonban hetente Budapestről 8 járat indul a Vöröstenger partjára. Most is többen töltik ott szabadságukat, pedig Kairóban és több nagyvárosban véres összecsapások zajlanak. A Híradónak nyilatkozó már 33 éve az egyiptomi fővárosban élő Klotz Márta azt mondja, hogy a mostani helyzetet komolyan kell venni, és be kell tartani a kijárási tilalmat.
Vannak gyújtogatások, az utakat lezárják, de rendes. Ez biztos, hogy rendes, így bizakodunk, és most királlási tilalom van, másképp nem lehet megoldani a helyzetet.
A Vöröstenger partján jelenleg is több száz magyar turista tölti nyári szabadságát. Egy Hurgadában dolgozó idegenvezető szerint a nyaralók semmit sem éreznek a fővárosban történt lázadásokból, és nem is félnek.
Teljes biztonságban. Ez enyém a 24 órás ügyeleti szám. A mai nap egyetlen egy utasunk ezért nem hívott fel, hogy valami gondja lenne, vagy félne, vagy bármi kérdése ezzel kapcsolatban.
Egyiptomba szeretnék utazni, és biztonságos nyaralási ajánlatokra lennék kíváncsi.
Az utazási irodákban most is folyamatosan érdeklődnek az egyiptomi nyaralásokról. Többen az összecsapások ellenére is szívesen utaznak az arab országba. Bár aki Egyiptomba szeretné eltölteni a nyári szabadságát, az most csak tengerparton tud pihenni, mert kirándulásokat egyelőre nem szerveznek.
Kairóba már több hete nem szerveznek az irodák kirándulásokat, az egyéb kirándulásokat pedig gyakorlatilag a tegnapi nap óta nem indítják.
A külügyminisztérium fokozott óvatosságot kér az Egyiptomban tartózkodó vagy odakészülő magyaroktól. Például azt, hogy kerüljék el a nagyvárosokat és a tüntetések helyszíneit.
Az idegenvezetőkkel, valamint az utazási irodákkal tartsanak folyamatos kapcsolatot, illetve a tájékoztatásra van szükségük, akkor javasoljuk a konzuli szolgálat honlapját felkeresni.
A külügyminisztérium információi és Egyiptom magyarországi nagykövete szerint minden magyar, aki Egyiptomban él vagy nyaral, jelenleg biztonságban van.
Kártérítést ad a kormány a romák ellen elkövetett gyilkosság sorozatban elhunyt áldozatok hozzátartozóinak, jelentette be az Emberi Erőforrások minisztere. Balogh Zoltán azt mondta, tárgyalást kezdeményeznek az érintett családokkal, és a tervek szerint még idén kifizetik a pénzt. 2008-ban és 2009-ben 6 ember halt meg, köztük egy 5 éves kisfiú a romák elleni támadásokban. A miniszter kiemelte, az államnak is van felelőssége abban, hogy 2009 nyarán nem állították meg idejében az elkövetőket.
Így tudjuk pontosan, hogy az utolsó áldozat életét talán meg lehetett volna menteni akkor, hogyha a titkosszolgálatok és a rendőrség tisztességesen együttműködik, tehát ebből következően egyértelmű számunkra az, hogy az állam itt jót kell, hogy álljon mindazért a kárért, ami ebből származott ember életekben, és egyébként anyagiakban is.
Továbbra sincs megállapodás az MSZP és az Együtt PM között az esetleges ellenzéki összefogásról. Ismét zárt ajtók mögött egyeztettek, részleteket nem árultak el. Több a baloldalhoz köthető politikus is aggasztónak tartja az egyeztetést, mondván pusztán pozícióharcról van szó. A Fidesz szerint Bajnai Gordon programjának titkolásával tovább folytatja a sumákolást, vagyis nem árulja el a magyar családoknak, milyen következményekkel járna, ha jövőre hatalomra kerülne a baloldal. Thank you.
Július közepén készültek ezek a képek, akkor kezdett tárgyalásokat Bajnai Gordon és Mesterházi Attila. Az Együtt PM és az MSZP ma is egyeztetett, de ezen nem készülhettek felvételek. Az elmúlt hetekhez hasonlóan ismét zárt ajtók mögött tárgyaltak, továbbra is a 106 egyéni választókerület felosztásáról.
Pozícióharc folyik.
Schmuck Andor szerint aggasztóak az egyeztetések. A Szociáldemokraták pártjának elnöke azt mondja, támogatná az esetleges ellenzéki együttműködést, de szerinte az MSZP és az Együtt PM nem arról egyeztet, hogy például hogyan lehetne javítani a nyugdíjasok helyzetén, hanem csak a pozíciók elosztásáról.
Közel 4 hónapot kellett várni, hogy a baloldal két meghatározó ereje összeüljön. 4 óra alatt megállapodtak az elvi kérdésekben, és 40 napja nem tudnak megállapodni abban, hogy kiből mi lesz.
Megkérdeztük Szanyi Tibortól, az MSZP elnökségi tagjától, hogy igaza van-e Schmuck Andornak, aki szerint a tárgyalások csak a pozíciók elosztásáról szólnak.
A tárgyalások, azok pedig nyilvánvalóan pozíciók egyeztetéséről szólnak. Én ezt így tudom értelmezni.
Eltökélt vagyok abban, hogy ezeket a tárgyalásokat végigvigyük.
Bajnai Gordon ismét megerősítette, hogy mindenképp szükséges az MSZP-vel való megállapodás. Azt mondta, ennek semmiféle személyi ambíció nem lehet akadálya.
Ezt várom el a partnereimtől és saját magamtól is.
Az Együtt PM vezetője arról nem beszélt, hogy mi történt a mai tárgyaláson, hol tart az egyeztetés és milyen arányban osztja el az Együtt PM és az MSZP az egyéni képviselőjelölti helyeket.
Ezek a tárgyalások most is zajlanak. És nem gondolom, hogy a tárgyalásoknak jót tenne, ha erről beszélgetnénk. Mindkét félnek felelőssége van abban, hogy ez létrejön. A felelősséghez az is tartozik, hogy nem kezdjük egymást arányszámokkal helyzetbe kényszeríteni, helyzetbe hozni.
Úgy értékeljük, hogy ez sumákolás.
A Fidesz szóvivője azt mondta, Bajnai Gordon tovább folytatja a titkolózást, és nem árulja el a magyar családoknak, milyen következményekkel járna, ha jövőre hatalomra kerülne a baloldal. Hoppál Péter szerint például hallgatnak arról is, hogy az egykulcsos adó megszüntetésével mennyi pénzt vennének el a középosztálytól, hogy mennyivel emelkednének a háztartások rezsiköltségei.
Mi ez a nagy titkolózás? Miért nem hallottunk ma sem egyetlen szót sem arról, hogy a bukott baloldal milyen programmal készülődik? Mi ez a nagy közös program, amivel ki akarnak állni a magyar emberek elé?
Az Együtt PM és az MSZP hetek óta ígéri, hogy augusztus végére megállapodnak egymással a 106 egyéni választókerület felosztásáról és a miniszterelnök jelölt személyéről is.
Az MSZP arra szólította fel a kormányt, annak érdekében, hogy az uniós forrásokhoz hozzá lehessen férni, a határidőig adjon garanciákat a közpénzekkel való átlátható gazdálkodásról. Szanyi Tibor országgyűlési képviselő azt mondta, az Európai Unió a magyar kormány szabálytalanságai miatt a 15 brüsszeli pénzalapból 13 csatornát elzárt. Bajnai Gordon szerint a kormány alkalmatlanságát jelzi, hogy az Európai Unió 15-ből 13 magyar operatív programot nem finanszíroz. Az Együtt PM szövetség vezetője felszólította a kabinetet, hogy állítsa vissza a fejlesztési pénzek elosztásának átláthatóságát. A Fidesz szerint éppen a Gyurcsány-Bajnai kormány idején történt szabálytalanságok is az okai annak, hogy jelenleg a fejlesztési források befogyasztásával fenyegeti Magyarországot az Európai Unió. A párt közleményében az áll, a bukott baloldal alkalmatlan volt arra is, hogy a Magyarországnak járó uniós forrásokat elhozza Brüsszelből. A Jobbik arra szólítja fel a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy idézem, állítsa le a közpénzek elherdálására tett újabb kísérletet. Szilágyi György országgyűlési képviselő azt mondta, a közbeszerzési értesítő szerint 2 milliárd 100 millió forint értékben írt ki pályázatot bútorbeszerzésre a közigazgatási és igazságügyi hivatal, amely a tárca háttérintézménye. A politikus szerint a fedezet részben uniós forrás lenne, miközben az Európai Unió több pénzügyi alapból is felfüggesztette a kifizetéseket.
Ez közvetlenül érinti és érintheti a közigazgatási és igazságügyi hivatal botrányos bútorbeszerzését is, azaz a jelenlegi szituációban a teljes cekket a magyar adófizetők állják majd.
A közigazgatási és igazságügyi minisztérium nem herdálja a közpénzt, hanem uniós források felhasználásával teljesíti a kormányprogramban vállaltakat, áll a tárca közleményében. Hangsúlyozzák, a fejlesztés az állampolgárokat szolgáló szolgáltatások színvonalának növelését és a kormányablakok felújítását szolgálja. Emellett a kormányablakok új, országosan egységes arculatot kapnak. Megkezdődtek az előkészületek az augusztus 20-ai ünnepségre. A tűzijáték kellékeit már ráemelték az uszályokra, hamarosan a rakétákat is elkezdik szerelni. Már a fellépők is az utolsó próbáknál tartanak, készülnek a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, és gyakorolnak a felszállott a páva döntősei is. A Balatonnál is pakolnak már az ünnepi helyszíneken.
Gőzerővel építik a díszletet a Margit-szigeten. Augusztus 19-én este itt mutatják be Erkel Ferenc István király című operáját.
Menjünk a szoknyájából egy kicsit kevésbé lányosra.
A jelmezeken már az utolsó simításokat végzik. A darabban 200-an vesznek részt, köztük az MR szimfonikusok és az énekkar is. A művészek szerint megtiszteltetés ebben a darabban játszani.
Ez egy fontos állomás a karrieremnek. Ez egy kiemelt esemény. Augusztus 20-án közvetíti a tévé. Ha jól hallom, akkor teltház lesz. Ezek nagyon fontos és nagyon jó dolgok.
Teljes erőbedobással próbál a Rába tánc együttes is. A Felszállott a páva című műsor döntősei is fellépnek 20-án a Clark Ádám téren, ahol a közmédia más különleges programokkal is készül. A győriek sajátos ünnepi műsort adnak elő.
Készülünk egy kis Rába közi különlegességgel is, hát nyilván egy röpke momentummal, amit aktualizálunk a nemzeti ünnepre való tekintettel.
Már az uszályokra rakták a budapesti tűzijáték kellékeit is. A 20 tonnányi felszerelést hatalmas darúval emelték a három bárkára. Összesen 5000 rakétát kell majd elhelyezniük keddig. Így néz majd ki az ünnepi tűzijáték a fővárosban. Azt ígérik, idén a korábbinál is nagyobb szerepet kapnak a színek. Az élményt pedig idén először 6 balatoni városban is átélhetik az ünneplők.
A budapesti tűzijátéknak a 7 felvonásából a középső 3 Balaton ugyanaz lesz, tehát a látványterv is ugyanaz, az effektek is ugyanazok, és mind a helyszínen szinkronban fog működni a tűzijáték.
A nemzeti ünnep másik főhelyszínén a Balatonnál is készülnek. Zamárdiban már épül a színpad, vasárnap startol a Nagyon Zene Fesztivál. A hosszú hétvégén összesen 11 helyszínen lesznek állami programok. A cél, hogy a fiatalok is kivegyék részüket az ünnepből.
Minél több embert, minél több fiatalt, akik egyébként a közélettől szeretik távol tartani magukat, próbáljunk a program elemeként behívni és behúzni az ünnep közös élményébe.
A kettős helyszín miatt a szokottnál többen figyelnek majd a biztonságra. Összesen 12 000-en, köztük rendőrök, katasztrófavédők és mentősök is.
Nem elég a 30 óra gyakorlat, legalább 580 kilométert kell vezetnie annak, aki mától jogosítványt akar szerezni. A Nemzeti Közlekedési Hatóság szerint a szigorításra azért volt szükség, mert a vezetők kevés rutint szereztek a sokszor inkább csak álló autókban.
A következő utcán nem vagy jobbra fordulsz.
Vezetni tanul ez a férfi az egyik fővárosi autós iskolában. Rá még éppen nem vonatkoznak az új szabályok, mert már korábban jelentkezett vizsgára. Aki viszont ezután adja be a kérelmét, arra már a szigorúbb előírások érvényesek. Mostantól nem elég 30 gyakorlati órát venni, a vizsgára jelentkezés feltétele az is, hogy a tanuló minimum 580 kilométert levezessen. A megkérdezés oktató szerint emiatt több időt töltenek majd autóban a tanulók.
Az 580 kilométer nyilván többlet óramennyiséget fog majd eredményezni ahhoz, hogy valaki el tudjon menni egy gyakorlati vizsgára, de tegyük hozzá azt, hogy tehát lényegesen felkészültebben tud megjelenni.
A közlekedési hatóság szerint is a tanulók érdeke a változtatás, hogy nagyobb rutint szerezzenek, mielőtt önállóan vezetnek a forgalomban.
Nagyon sok képzőszerv előszeretettel alkalmazta az állóautóban való oktatást. Tehát ahhoz, hogy valaki kellő mértékben el tudja sajátítani azokat az ismérveket, amelyek egy sikeres forgalmi gyakorlati vizsgához kellenek, az igenis mozogni kell a járműnek.
A beiratkozás feltételei viszont egyszerűsödnek. Az elméleti tanulmányok megkezdéséhez nem kell már igazolni sem az alapfokú képzettséget, sem az orvosi alkalmasságot. Ez azoknak könnyebbség, akik a képzésen csak tudásukat szeretnék felfrissíteni. A vizsgához ugyanis mindkettőre szükség van.
Amikor te megnyomod a fékpedált, ez a levegő fog igazából ide beáramolni.
Októbertől az elméleti képzés szabályai is változnak. Az oktatás első napjától számítva egy évük lesz a tanulóknak arra, hogy sikeres KRESZ vizsgát tegyenek.
Az uniós átlagnál háromszor nagyobb mértékben 9%-kal bővült a Magyarországra látogató turisták száma az első fél évben. Ezzel nem csak a kelet-közép-európai térségben, de egész Európában is jól szerepel Magyarország. Az ide látogató külföldiek közül egyre többen kíváncsiak a magyar ételekre és borokra is.
igazi magyar csárdást ér.
Ezt kedvelik leginkább a halászbástyára látogató külföldiek. Ennek a török fiúnak is láthatóan tetszik a magyar zene. Közben újabb turisták érkeznek a Mátyás templomhoz. Ez a csoport például Oroszországból jött. Már kóstoltam a magyar ételeket, borokat Moszkvában, is íz lett. Kíváncsi lettem, milyen lehet Magyarország, ezért jöttem ide. Mondja ez az orosz asszony. A kalocsai mintás terítő és a magyar zene mellett az ételekre és a magyar borokra is kíváncsiak az ide látogató külföldiek.
1852-es hatputonyos asszút, okaljasszút.
Ez az egyik legdrágább bor a budapesti belvárosban most nyílt üzletben. A boltban a napi élelmiszerek mellett az átlagnál több hungarikumot árulnak, nem csak külföldieknek.
Magyar üzletláncként egyértelműen nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a hazai értékeket prezentálni tudjuk nyilván a hazai vásárlóközönség számára, és természetszerűleg a külföldi vásárlóknak is ezeket bemutassuk és értékesíteni tudjuk.
Az elmúlt években folyamatosan nő a Magyarországra érkező turisták száma. Az év első felében 9%-kal többen jöttek, mint tavaly. Ez az adat az Unióban mindössze 3%.
Ami nagyon pozitív, az az orosz, a brit és a lengyel piacnak a dinamikus fejlődése. Ugye Oroszország a harmadik, Nagy-Britannia a negyedik fő küldőországa hazánknak, és itt 25% körüli, illetve azt meghaladó növekedést tudunk regisztrálni.
A legfrissebb adatok szerint a szállodák első negyedéves forgalmából az derül ki, hogy utoljára 8 éve volt annyi bevétele a szálláshelyeknek, mint most. A turizmus évente 1300 milliárd forint bevételt hoz az országnak. Szakemberek szerint, ha az év második felében is marad ez a tendencia, akkor az jó hatással lehet a gazdasági növekedésre is.
Megrázó történet következik. Csaknem 2 év után vádemelési javaslattal zárult a nyomozás minden idők egyik legkegyetlenebb magyarországi gyilkossági ügyében. Egy 3 fős Battonyai társaság hónapokon át kínoszta a velük együtt élő 25 éves nőt, aki végül belehalt a bántalmazásba. A kegyetlenségeknek sokszor egy gyerek is szemtanúja volt. Akár életfogytiglani büntetést is kaphatnak.
Mert most így jártam hozzájuk így szomszédba kávézni, cigizni. Itt tudom én üzletelgetni, de úgy, hogy mit tudom én, hogy én erre nem gondoltam volna.
Még ma is nehezen beszélnek a történtekről a szomszédok. Azt mondják, semmit sem gyanítottak abból, mi folyik a mellettük lévő házban. Az épület csak nem 2 éve üresen áll. Korábban 4-en laktak itt, 2 férfi és 2 nő. Egyikük a 25 éves Réka volt, akit a többiek a gyanú szerint több hónapon keresztül kegyetlenül kínoztak. A lány egyik rokona az egyik bántalmazás után találkozott is vele.
Fel volt dagadva mind a 2 arca, így innentől el volt vágva így a nyak.
A fiatal nő végül belehalt a kínzásokba. Az egyik férfi a ház alá temette a testét, utána még 1,5 évig éltek így. A 3 gyanúsítottat 2011 októberében fogták el, akkor a rendőrök több részletet is elárultak a bántalmazásról.
Volt rá példa, hogy ilyen fogókkal például a körmét tépték ki, illetve a fogát tépték ki.
A gyanú szerint többször kártyajátékon dőlt el, mikor kiokozhatott fájdalmat a lánynak.
Nem nagyon emlékszem ilyenre, hogy lett volna ilyen durva.
Vég József az Este című műsorban 2011 őszén azt mondta, Magyarországon nem nagyon volt még ilyen durva bűncselekmény. A nyomozás csak nem 2 évig tartott.
Gyanú szerint a 3 elkövető különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés büntet, aljas indokból vagy célból elkövetett személyi szabadság megsértése büntet, illetve kiskorú veszélyeztetése büntet megalapozott gyanúja miatt vonható felelősségre.
A rendőrség az iratokat vádemelési javaslattal továbbította a Békés megyei főügyészséghez. A 3 gyanúsított jelenleg is előzetes letartóztatásban van, akár életfogytiglanra is ítélhetik őket.
Gyorsított eljárásban első fokon 3,5 év börtönre ítélte a fővárosi törvényszék azt a futballszurkolót, aki július végén az Újpest-Paks labdarúgó mérkőzés után egy csatornafedelet dobott a rendőrök közé. A több mint 20 kilós vasrács 2 rendőrt is megsebesített. A férfit a stadion térfigyelő kamerájának felvétele alapján fogták el.
Itt van egy szurkolók egy része, jól láthatóan.
A tárgyalóteremben is lejátszották azt a felvételt, amit a Szusza Ferenc stadion térfigyelő kamerája rögzített az Újpest-Paks labdarúgó mérkőzés után július 27-én. A videón az látható, ahogy a vádlott egy csatornaráccsal megy a bejárat felé. A férfi a több mint 20 kilós tárgyat néhány pillanat múlva a rendőrök közé dobta. 2 közülük könnyebben megsérültek, egyikük a fején, a másik a karján. A büntetett előéletű férfi a bíróságon azt mondta, nem a rendőröket akarta eltalálni, a csatornarácsot csak bedobta a tömegbe.
Egyszerűen idegesítettem, nem tudom már elhagyom a mérgényben, hogy van, hogy valami idegesítettem, és fölvétettem.
Az ügyész szerint a felvételek és a rendőri vallomások alapján ez többszörösen cáfolható. Ők ugyanis több méterre álltak a szurkolóktól, akiknek a feje felett dobta át a férfi a rácsot.
A szurkolók feje fölül érkezik ez a dobás, a szurkolók mögül. Tehát akinek a szurkolókat akarta volna megdobni, vagy csak beledobni, az a szurkolók közé dobja.
A bíróság egyebek mellett életveszélyt okozó testi sértés kísérlete miatt ítélte el a férfit. A szakértői vélemények szerint ugyanis a csatornarács akár életveszélyesen is megsebesíthette volna a rendőröket.
Ha valaki eldob egy ekkora malomkövet, azt Arany János toldiától tudjuk, hogy avval testi sérülést lehet okozni. Ha nem malomkő, hanem vasból van, akkor is ilyen sérülést lehet okozni.
Az ítélet ellen az ügyész és a vádlott is fellebbezett, így az nem jogerős.
Együttműködési megállapodást kötött az MTVA és a Szlovák Közszolgálati Rádió és Televízió. A nyilatkozatot Böröc István, az MTVA vezérigazgatója, és Václav Mika, a szlovák közmédia vezetője írta alá. A tervek szerint ismét készülnek majd koprodukciós filmek, de az aktuális eseményekről forgatott felvételekkel, információkkal is segíti egymást a két ország közszolgálati médiája.
Ezt nem teheti meg, gróf úr.
Az egyik leghíresebb szlovák színészt, József Adamovicsot Magyarországon is sokan jól ismerik. A Szlovák Közszolgálati Rádió és Televízió vezetője azt mondja, neki pedig a magyar színész, Juhász Jácint az egyik példaképe. Az elmúlt évtizedekben volt már együttműködés a két ország közszolgálati csatornái között, így a nézők jól ismerhették egymás művészeit, sőt korábban koprodukciós filmek is készültek. Most újra szerződést kötött az MTVA, valamint a Szlovák Rádió és Televízió. A szlovák közmédia vezetője szerint nagyon sok olyan neves személyiség van, aki mindkét országban megérdemelni a nyilvánosságot, de a koprodukció mellett fontosnak tartja a napi aktuális események rögzítését és egymás közti cseréjét is. Az egyik legnagyobb álmom, hogy a cseh televízióval, akik nagyon közel állnak hozzánk, hiszen valamikor egy állam voltunk, létrehozzunk egy regionális cseh, szlovák, magyar közös műsorfolyamot. Ez mindhárom ország számára gyümölcsöző lehetne, mondja Václav Mika. Böröc István, az MTVA vezérigazgatója azt mondta, lehetőség lesz a szakemberek oktatására, továbbképzésére, információ cserére, rádió és tévéműsorok cseréjére, de ismét készülhetnek koprodukciós filmek is.
A két nép történelmi együttélése predesztinál mindkettőnket arra, hogy a közös történelmi múlt feldolgozásától kezdve a mai együttélés legkülönbözőbb eseményeit feldolgozzuk, és közös produkciókban mutassuk be a saját nézőinknek és hallgatóinknak.
Az átalakulóban lévő szlovák rádió és televízió vezetésének az MTVA munkatársai azt is megmutatták, hogy hogyan és hol készülnek a közszolgálati csatornák híradói, a Kossuth Rádió krónikája, illetve a közmédia hírportálja, a hiradó.hu.
Holnap is lesz balatoni nyár, Rév Fülöpön van a műsorvezető, Diósi Klára. Szervusz, mivel várod holnap a nézőket?
Szervusz Miklós, jó estét kívánok mindenkinek! A Cadillac mindig is a fényűzés jelképe volt, de holnap Tóth Tamás kollégámmal mi is megtapasztalhatjuk, hogy milyen érzés ebben ülni, hiszen a keszthelyi Cadillac Múzeumból átgördül hozzánk egy igazi tűzpiros csoda. Aztán hétvégén elrajtol az első Balaton átvízi biciklizés. Emellett mi is bemutatunk egy olyan újra gondolt vízi biciklit, ami szó szerint hullámokat, új hullámokat vert itt a Balaton partján. És ha már a tó két partja, kalandozunk a Velencei tó körül, és igazi nyári családi hétvégi program a Velencei tó átúszása. Itt lesz velünk Éliás Junior, aki a családi nyaralás élményeiről beszél, természetesen énekel is, valamint Kautsky Armand, aki a műsorvezetés után ismét színészi feladatokat lát el, a Mezitlába Parkban című produkció egyik főszerepét játsza. Az egyik ismert Grimm mese, a Széttáncolt cipellők, mindez nálunk a balatoni nyár színpadán, ír step tánc formációban. Holnap is 9:15-kor kezdünk Tóth Tamás nyomással várunk mindenkit.
Klári, köszönjük, érdemes ezt titeket nézni holnap is, és érdemes ma este az M1-et, hiszen most jönnek a sporthírek, aztán az időjárás jelentés, majd egy Woody Allen film címe Füles, és lesz ma este Gulyás Istvánnal a vendég Balogh Zoltán emberi erőforrás miniszter, és a téma a roma gyilkosságok, illetve a hozzátartozóknak járó kártérítés. Késő esti híradóval körülbelül 22 óra 20 perc volt, tehát közvetlenül az este után várom Önöket. Viszontlátásra!